Több mint 20 év imádsága, küzdelme, közösségi összefogása, aminek eredményeként egy új templomot szenteltek 2025 Krisztus király ünnepén Nemesvámoson, a Fatimai Szűz Mária tiszteletére szentelt plébánia templom, és a plébánossal Gere Dávid Márkkal léptünk be ebbe a templomba. Ő hogyan élte meg ezt a, hát ha nem is teljesen ugye a 20 plusz évet, hiszen később került azért kapcsolatba ezzel a templommal, de hát ez egy jó hosszú időn keresztül önnek is része volt ennek a templomnak a felépülésében.
Igen, valóban ez egy izgalmas időszak. Egyébként több mint 30, tehát 31 év telt el attól kezdődően, hogy elhatározta az itteni akkori plébános dr. Bohus Péter és az egyházközségi képviselőtestület, az egyházközség tagok, hogy hát kellene egy új templom. Teljesen más szempontok vezérelték őket, mint ami felé a Jóisten vezette ezt a közösséget. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy egyszerűen csak arról volt szó, hogy rossz a templom, és hogy ezt nem éri meg felújítani, inkább csináljunk egy másikat.
Ami a faluban volt, a Szent Máté templom az olyan állapotban volt, hogy nem lehetett fenntartani.
Így van, igen, igen. Tehát igazából ez volt a motiváció. 98-ban költöztem én a településre, de nem is én rajtam van itt a hangsúly, hanem egy Svájcban élő atya, német származású atya, aki egyébként jól beszélt magyarul. Az ő házába költöztem, mint egy szerzetesi életformát kezdtünk Pius atyával, aki most is itt a plébánián szolgál, és ő ismertetett meg bennünket Fatima titkaival. Az ő javaslata volt, hogy egy kicsit forduljunk arra fele. És 2000-ben, amikor a templomnak az alapkőletétele volt, akkor már így ezzel a dedikációval kezdtük, hogy akkor ez Fatimai Szűz Mária és Magyar Szentek temploma lesz. Ő ezt akkor így javasolta, csak az akkori emberek hát úgy hallgattak rá, de hogy még így senki nem tudta, hogy mi lesz ebből. 2000-ben, amikor az alapkőletétele volt, akkor volt a lektor és a kultus avatásunk Pius atyával a régi templomban. 2004-ben a papszentelésünk viszont a templom alapjain volt. Azért ez valóban összefort így az életünkkel. Ez kétségtelen, hogy egy rendkívül különleges és megérintő dolog. Mi se gondoltuk egyébként, hogy aztán ez majd hogy megy tovább, de egyébként hosszú küzdelemre készültünk. Tehát, hogy így senki nem gondolta azt, hogy lesz egy templom, hopp.
Nem így szokott működni.
Nem is így szokott működni, meg nem. Tehát, hogy ez nem egy családi ház, hogy veszünk föl hitelt és gyorsan megépítjük. Én 2007-ben lettem felelőse ennek az építkezésnek, mert 2007. januárjában nevezett ki a Márfi Gyula érsek atya. Ennek a településnek a vezető plébánusával akkor egy moderátori szerepet kaptam egy papi közösségben, és akkor mondtam, hogy ezt gondoljuk át, mert 7 év eltelt az alapkövetétel óta, megépült az alap, de hogy ez így nem fog tovább épülni, mert erre soha nem lesz pénzünk. És akkor egy másik templomot épp terveztettünk meg ugyanarra az alapra, és akkor viszont nagyon intenzíven...
Visszafogottabb kisebb?
Igen, igen, tehát ez egy vasbeton szerkezetes magas épület lett volna, ez meg egy kicsit alacsonyabb és téglából álló épület, sokkal természetesebb anyagokból. Szerintem az akkori elképzelésekkel nem lehet összehasonlítani azt, ami megvalósult. És ez jó is, hogy így van, mert újra tudtuk gondolni az egészet egy közösségépítési folyamaton keresztül, hogy mit szeretnénk, nem is azt, hogy mit szeretne a Jóisten. És amikor most elkészült ez a templom, akkor azért mind érezzük azt, hogy ez sokkal több, mint amire számítottunk. Maga a templom szentelési ünnep az első szavam, vagy első gondolatom az volt, hogy ez sokkal több volt, mint amire valaha számítottunk lelkileg és egyébként fizikailag is a templom. Tehát azért, ahogy most ezt látjuk itt magunk előtt, ez esztétikailag is egész más, mint amit egy éve mertünk volna álmodni.
Ahogyan bejöttünk mi most az oldalajtón, egy kék színű oldalajtó, és hátulról is ez a kék szín. És ahogyan beléptem, ez a kék szín, ami az oldalképeken is visszaköszön, az oltáron is visszaköszön, Szűz Mária színe.
Igen, így van. Valaki a faluból templomszentelés után megkérdezte az egyik munkatársamat, hogy ti ennyire rajongtok a kékért. Tehát ugye nyilván a Szűz Mária kötődik a kék szín, persze. Egyébként pedig történetileg azt kell elmondani, és ez nem teljesen tudatos volt az elején a részemről, most az építkezés utolsó hónapjaiban már igen. De hogy egyébként a kék szín az úgy függ össze egy kicsit így a Fatimával, meg így a Máriás lelkülettel, hogy annak idején, amikor Amerikában Mária a kék hadseregét alapító kolgánatja még nem alapította meg ezt a kék hadsereget, hanem egyszerűen csak prédikált Fatima titkairól, akkor azt mondta a prédikációs sorozatainak a végén, jól emlékszem, akkor 6 vasárnapból álló prédikációs sorozat volt, és 5. vasárnap azt mondta, hogy aki úgy gondolja, hogy szívesen állna a szűzanya mellé, és szerintem ez az engesztelés kulcsa, ez mondta, ki állna a szűzanya mellé, az jövő vasárnap tegyen egy kék szalagot a kis kabátjára. És jövő vasárnap kolgánatja bement a templomba, és azt látta, hogy mindenki kék ruhában van. És azt mondta, hogy hát ez egy kék hadsereg. Így alakult meg a Fatima világapostolátus kék hadsereg néven, aztán nem ezt a WRM-i kifejezést használják. Azóta ezt Fatima világapostolátusnak hívják ezt a közösséget. A kék szín az innen jön. És a másik, hogy ugye a portugál építészet megjelenik a templomba, Ázsorezsú, tehát ez meg kék alapvetően. Tehát így.
Közben megszólal ugye a déli harangszó, úgyhogy egy kicsit előreugrok a templom harangjaira. Erről mondan a pár szót.
Igen, ezek Őrbottyánba készültek, és három harang van, de ezek korábbiak, ugye Gombos Miklósnak a harangöntödébe készült, és 2017-ben a Fatimai jelenések 100. évfordulójára helyeztük el ezeket a toronyban három darab harangot.
És akkor nézzünk is körbe itt ezeket a bizonyos kékszínű oldal képeket, II. János Pál pápa rögtön először.
Az a teológiája a templomnak, hogy amikor bejövünk az ajtón, ugye most már bent vagyunk, de amikor bejövünk az ajtón, akkor ugye mindenhol megjelenik ez a tölgyfa minta, ez így sokfelé látszik, ez az erezete, sokan azt hiszik először, hogy úgy lenyomat, de valójában ez a tölgyfának az erezete, és azért van, hogy egyébként a mi fából van az tölgyfa a templomban. Tehát a tölgyfa, ami fölött megjelent a szüzenye Fatimába, ugye itt az ajtón, ahogy belépünk, akkor ezek között a levelek között jövünk be, ez ugye kintről jöttünk, akkor látszik minden oldalajtón is ezenik meg, és az első, amit megpillantunk, az, ha jobbra nézünk, akkor II. János Pálnak, Szent II. János pápának az emlékhely, ugye, mert ez már nem mellékoltár emlékhely, abszolút a fatimai kötődése jelenik meg, hiszen itt a merénylő, és látszik a lövedék, ahogy eltalálja őt, és utána pedig elviszi ugye Fatimába, és elhelyezi a koronába. Tehát ezt akartuk megjeleníteni. Megjelenik ezen az ábrázoláson a fiatalság iránti szeretete a gerberába, a Parkinson-kornak a jele a tulipán, illetve a Fatimához való kötődése, és a Fatima körül táncoló gyerekek pedig azt fejezik ki, hogy ez mind üde és fiatal. Tehát ez nem egy régi módi, egyszer régen történt valami Fatimában, egy olyan új dolog, amire ma is irányítani akarjuk a gyerekek figyelmét. És egyébként, ha innen balra nézünk, hogy a túloldalon van Boldog Bódi Mária Magdolnának az emlékhelye, aki ugye nem úgy kötődik Fatimához, mert erről szó nincsen, de igazából vértanúja a 20. századnak. És hogy erről szól Fatima, hogy az egyháznak szenvednie kell. II. János Pálnak a merénylete is, ugye május 13-án volt, és Bódi Magdinak a merénylete az is valahol kötődik az egyház szenvedéséhez. És ott van mellette egy ajtó, ott nyílik a kis kápolnája a templomnak, ahol Somogyi Győzőnek a Magyar Vértanú Szentek sorozataiból a már kanonizált szentjei vannak kitéve, és aki még nem kanonizált, az meg máshol lesz kitéve, az még épül az a helység.
Úgyhogy itt kötődnek is a magyar szentekhez, ahogy mondta az
így elején. Van, így van, igen, igen, így van, így van. Tehát így kapcsolódik az egész kezdeti elképzeléshez. Egyébként van egy másik magyar szentek kápolnánk is a házban, de hát mondtam is, hogy már az egy telken lévő magyar szentek kápolna egy kicsit így száma megnőtt, de ez egy kicsit más az üzenete mind a kettőnek.
Ha már említett a tölgyfát, és ugye ezzel kapcsolatban a Fatimát, kapcsolatot ápolnak a fatimai kegyhellyel, erekéket kaptak onnan, földet hozhattak onnan, és egy kis tölgyfát is, ami talán most már nem is annyira kicsi.
Most már nem olyan kicsi, igen, valóban. Tehát amikor tudatosan elkezdtem azzal foglalkozni, hogy itt a fiatalok tudjanak arról, hogy mi történt Fatimába, akkor az egyik ilyen jelentős esemény az volt, hogy 2011-ben elmentünk Fatimába, és hoztunk egy Mária szobrot onnan, ezt elhelyeztük abba a bizonyos magyar szentek kápolnájában, amiről az előbb beszéltem, a Fatima házba. Ott kezdtünk el imádkozni, hogy legyen templom. A következő évben egy másik csapattal mentünk el, és akkor a szentély igazgatójától kaptunk egy kis fatimai földet, hát nem olyan kicsi azért, mert két vödörrel kaptunk, illetve kaptunk egy tölgyfát is. A tölgyfát elültettük a templomnak a kertjébe, az ma már elég nagy, mert most már 3-4 méter magas, de még 70 év, mire megnő normálisan, de szóval itt van, és se tudjuk, hogy ő az. Illetve a földet elhelyeztük a majdani oltár elé, hogy majd nőjön köré a templom. Ez nem egy diplomáciai kapcsolat a szentéllyel, csak egyszerűen ez volt egy ajándék átadás, illetve most pedig, amikor már tudtuk, hogy lesz templom szentelés, akkor Udvari György érsek atya kérte elejére a fatimai püspököt, hogy adományozzon a templom számára Szent Franciszkó és Szent Jácinta erekéket, és ezt pedig augusztusban hoztuk egy fiatalok harmadik csoportjával. És ezek vannak az oltárba. A vértanú szent, akinek az erekéje az oltárban van, Boldog Bódi Mária Magdolna, és mellette pedig a két pásztor gyereknek az erekéje.
Lépjünk is közelebb egy kicsit az oltárhoz, és nem csak, hogy a fatimai földből ezek szerint nem kisebb, hanem nagyobb adag, hanem látok még két kis üveget, amik alatt színes papírok vannak. Mik ezek?
2012-ben, amikor elhelyeztük ezt a földet az alapba, akkor elkezdtünk a gyerekekkel jó cselekedeteket gyűjteni, és ez egészen a múlt hónapig tartott, tehát most november közepéig. Különböző hálózatokat vállaltak egy-egy hétre, és ezeket, hogyha teljesítették, akkor kaptak egy cetlit, amire rá volt írva az áldozat. 30 féle ilyen van, ezt most nem tudom felsorolni, de ebben mindenféle van. Angyalima, nem nyafogok, kevesebb édesség, kevesebb Facebook, szegényekért imádkoztam, békért imádkoztam, papokért imádkoztak, jobban odafigyeltem a dolgaimra, tehát nagyon sokféle ilyen jó cselekedet van, és ebből összesen 6 darab van a templomban, ezekből a, most mondom a hallgatók kedvére, hogy ilyen 20x20-as üvegkazetta, amiben ezek benne vannak, ez sok száz jó cselekedet, és 6 helyen van. A templomban 2 a Fatimai föld mellett, 2 a Szentély falon, és 2 pedig a templom hátulján, az egyik a babakápolnában, a másik pedig a zenei szolgált feljáró helyénél.
A gyerekek érezhetik azt, hogy nem csak téglából épül a templom, hanem ezek által, a jó cselekedetek által is, nem?
Így van, ez volt a lényeg. Hát ők nem tudnak más tenni, hát egy kisgyerek nem tud építeni, nem tud pénzt adni rá, még nem is hiszem, hogy ez lenne a cél. Az, hogy ott van az én jó cselekedetem beépítve a templom falai közé, ez szerintem nagyon jól sikerült.
És akkor nézzük az oltárt. Nehéz leírni. Egy kör, ami akár a földgömb is lehetne, kék az alapja, rajta piros színű minta, és az egész körkörösen kék vonalakkal, kicsit elmosódott kék vonalakkal, körülötte pedig ugye az egész szentélyben a kék szín, rajta pedig a ezüst színű csillagok, mint hogyha az ég volt, jelenne meg itt.
Amit középen látunk, ábrázolás, az a napcsoda. A Fatimai jelenések utolsó alkalmával szeptemberben megígérte a Szűzanya, hogy októberben mutat egy csodát, hogy mindenki, aki ott van, az bizonyságot szerezzen arról, hogy valóban az ég az, aki üzenetet hordoz. Tehát nem, hogy a gyerekek találták ki, hanem itt, hogy valami isteni üzenetről van szó, és ez pedig a napcsodában valósult meg. Ezt a napcsodát szerettük volna ábrázolni ezzel a művészeti alkotással, ami több dolog együtt. Tehát egyrészt itt van valóban ez a kék forgás, ez a felhőknek a forgása, mert azt látták az emberek, 70 ezer ember látta ezt, hogy forog a nap. És ezt szerettük volna, és ugye középen pedig ez egy luminári üveg. A luminári üveg az is egy művészeti alkotás. Egy grafikus által elkészített képet nyomtatnak egy textilre, ezt laminálják üveggel, és még rajta van egy ilyen narancsárga tüzes fólia is, tehát ez ábrázolja magát a napot. És középen az eukarisztia, ami ugye Fatima üzenetében fontos, hogy erre vezet bennünket, Jézushoz vezet bennünket a Szűzanya. És akkor a mellette lévő műalkotások, a zsolizsunkon pedig a napcsodát látjuk. Ez 3 idősik, amit látunk. Az első maga a napcsoda. Itt látszanak betűk is. Ezek az újságcikkek, amik akkor megjelentek Fatima napcsoda után, másnap meg a következő héten. Ezek ugye portugál nyelvűek, illetve van egy Totus Tus Maria nevű portugál ének, aminek a kottája megjelenik így a felhőkben ilyen sejtelmesen. A következő idősik az már magát a kegyhelyt ábrázolja, ugye? Tehát a sok ember azért ott volt a napcsodában. A következő idősíkon, vagy hát síkon látszik a kegyhely maga, ugye ott a bal oldalon látszik, hogy ott maga a jelenés kápolna. És a harmadik idősik az pedig a bakony, tehát hogy itt vagyunk, idehoztuk, és a bakonynak a különböző növényei, bogarai és egyebek.
És egy Szűz Mária szobor is, ami szintén Fatimából hoztak fiatalokkal?
Ez az a szobor, amit 2011-ben elhoztunk, és azt kértük a Szűzanyától, hogy legyen segítségünkre, hogy templomot építsünk neki. A templom szentelés szertartása úgy kezdődött, hogy fölmentünk a kápolnába, a érsek atya, papság, és a Fatimában járt gyerekek közül 4, és behoztuk a templomba ünnepélyesen ezt a szobrot, helyet adva a Szűzanyának a szívünkbe és a templomunkban.
És ha már a templom szentelés, és ha már az oltár előtt állunk, nyilván az egyik legfontosabb pillanat az a oltárnak a krizmával való megkenése a templom szentelés során.
Valóban, bár ezt azért ugye megelőzte az erekéknek az elhelyezése, ami számomra egy nagyon kedves pillanat volt, egy 5 gyermekes család hozta be az erekéket. Azért volt izgalmas, mert ebben az 5 gyermekes családban 4 lány van, és a 3 nagyobb lány közül a középső hozta Bodi Magdinak az erekéjét. A nála egyel idősebb és az egyel fiatalabb egy-egy csokor virágot, hogy ezzel kifejezzük azt, hogy Bodi Magdinak az életszentségre való meghívás az minden korosztályra kiterjed. Utána pedig a 2 kistestvérük, egy fiú és egy lány pedig Jacintának és Franciszkónak az erekéjét hozta, hátul pedig a szülők, mint a szülői felelősségvállalásnak a jelképei. És ez egy nagyon szép pillanat volt. Akkor elhelyeztük az erekéket, és utána történt maga a krizmával való megkenés az oltárnak. illetve a templom falainak a krizmával való megjelölése, ezt követően az oltárnak a letörlése, amiben három házas pár, egy özvegyasszony és egy kismama vettek részt, és egy nagyon szép jelkép, amire én akkor így még nem is gondoltam, de utána hívta fel a figyelmemet egy orvos, hogy amikor hétfőn másnap bement a munkahelyre, és egy műtét előtt meg kellett törölniük egy beteget, akkor érezte meg igazán, hogy ez a Krisztus sebeinek az ápolása, amikor letörlik a krizmát az oltáról, az amikor. Azt mondta, hogy ugyanaz az érzés volt benne, egy fantasztikus jelképe az egyháznak.
És nagyon jelképszerű egyébként a padoknak az elhelyezése is. Nem sorban, hanem körben átöleli az oltárt.
Igen, ez nem kis munka volt, mert az ötlet megvolt, de hogy ezt hogy valósítsuk meg, azért ebbe nagyon komolyan kellett egyébként a bútorokat tervező szakemberekre is támaszkodni, és valóban ez egy fontos dolog. A mai világunkban ez nagyon fontos, hogy tehát körbeálljuk az oltárt, ugye az egész szenté, minden, ahhoz képest, hogy ez egyébként körülbelül négyzet alakú templom, ahhoz képest az oltárt körülvesszük.
Az oszlopukon, illetve hátul, ahogy összeszámolom, 12 darab gyertya. Feltételezem, hogy a 12 apostolra utal, akik világítanak itt azoknak, akik betérnek a templomba.
Igen, ez egy nagyon ősi hagyomány, tehát a templom szentelés, az hagyományosan 12 helyen keni meg krizmával az érsek atya, vagy a szentelő püspök nyilván a templomot, és ezek alatt elhelyeznek sok helyen, nem teljesen kötelezően, de sok helyen elhelyeznek egy-egy gyertyát az apostoloknak a tiszteletére, mondván, hogy ugye azért 12 hely, mert apostoli alapjai vannak az egyháznak. Itt nálunk ez úgy valósult meg, hogy valóban minden egyes gyertya egy-egy apostolról, tehát rajta is van a nevük, meg a jelük, és ezeket a gyertyákat egyébként a templom szentelés évfordulóján gyújtják újra, illetve ha valamelyik apostolnak ünnepe van, akkor az ő ünnepén az ő egyetlen gyertyáját. Tehát András apostolról már túl vagyunk, ugye, mert az már a templom szentelés óta volt, és meg is gyújtottuk az András gyertyát.
És már egyszer említette, hogy egy kis babaszoba is van.
Most ugye nehéz azt mondani, hogy a templom éke, mert azért nagyon sok éke van ennek a templomnak, de ez kétségtelen. Mehetünk egyébként, megmutatom szívesen, érdemes megnézni.
Rögtön a bejárattól balra, de üvegablak választja csak el a templomtól. És hogy tényleg nem egy olyan helyre vannak eldugva valahová föl a karzatra a babás szülők, hanem tényleg részt vehetnek a szentmisében, miközben itt a gyerekek pedig így nem zavarják a szentmisét.
Igen, tehát ez egy szempont volt, hogy ne az legyen, hogy valahol el vannak dugva, hanem az, hogy ők lássák a misét, és ugye az üvegfal mögül látják. Elég jó hangszigetelés egyébként, most már tudjuk tapasztalatból is. És saját hangosítórendszerük van, saját fűtésük van, saját világításrendszerük van, tehát mindenben önálló tud lenni a templomnak ez az egysége, miközben teljesen követhető a szentmise. Ugye a kivetítők miatt is, tehát az énekszövegeket is mindent látnak igazából. Elhelyeztünk egy szőnyeget, ez egy egyedi szőnyeg, az ötletgazda én voltam, a megvalósító pedig, aki ezt magát lerajzolt, az a hugom. Ugye ezen 8 kegyhelynek a képe látszik, és a 8 kegyhely között pedig sávok vannak, közlekedési sávok, hogy ellesen.
Mindennel,
igen. Én egyébként van, aki tudja róla, én autóbusz is vezetek néha, mostanában annyira nincs időm, de azért szoktam, úgyhogy ilyen szempontból is odafigyeltünk, hogy minden kegyhely mellett legyen elégséges parkolóhely az autóbuszok számára.
Nyilván egy ilyen templomot létrehozni. Nagyon sok embernek az adománya, az önkéntes munkája. Kik voltak az alkotók?
A feszület készítője Rafai Dávid, és ő a fiával együtt készítette a feszületet Rafai Ágostonnal. Az egyedi csempék és az üvegek azok az S39 Hybrid Design Kft.-nek a művész csoportja, Baróti Anna, Szegyl Anna, Elegitta, Gyémánt, Anett, Jónás, Mercedes. Az ólomüvegek, amelyek a szentélyben látszanak, Perlaki Józsefnek a munkái, a keresztút Német Artúrnak az adománya, a vértanú kápolnájáról ugye említettem már, hogy Somogyi Győzőnek a képei, festményei vannak, a babakápolna egyedi szőnyege Sánta Gere Anna műve, a Szent Család kép található még a babakápolnában, illetve az egyik gyóntatószékben egy íróalmasság kép, ezeket Piusz atya, a plébániának a káplánja festette. Az Örök Mécsesnek a tervezője az Alavári Tibor Kálmán, szemzenei iparművészeti tervezőműhely. A templomnak a bútorai, Váci Barlang műhelynek a tervezése és alkotása, illetve oldalt ezek a fűkéknek a fa bevonatai. Eredetileg az első templomnak a tervezője Eva Zsolt volt, ő már nincs közöttünk, de ő ragaszkodott hozzá, hogy ennek az új templomnak az első tervét is ő készítse el, Perlaki Antal volt a segítségére. Most, amikor a befejező munkálatokra sor került, akkor Eva Zsolt jelezte, hogy ő már ehhez idős, és hogy keressünk mást. Sánta Bendegúz vállalta el ezt a feladatot, viszont sokkal többet beletett, mint amit kellett volna. És ezek nagyon megérintő dolgok, amikor valaki egy munkát nem úgy vesz át, hogy na jó, akkor befejezem, csinálok valamit. Nagyon sokat beletett. Bendegúznak köszönhetjük azt, hogy ezek a műalkotások megszülettek ebben a templomban. Tehát a mandátumot azt arra kapta én is, meg ő is, hogy akkor fejezzük be, nyilván fehér falakkal valahogy készüljön el, aztán majd pár száz év alatt még. Hát az, hogy ez a templom ma így néz ki, ez azért Bendegúznak köszönhetjük.
Ha jól érzem, meg ha jól olvasom, azért itt tényleg egy élő közösség. Alakult? Alakul?
Nem múlt időben mondanám, alakul. Szerintem most nyilván az elmúlt hetekben ez még inkább fejlődött. Nagyon sokan most kapcsolódtak a közösséghez. Fantasztikus mindenki számára az, hogy ez a templom elkészült. Tehát azért ezt szerintem a közelmúltig, még a egy-két hónappal ezelőttig sem gondolta senki, hogy ez a templom tényleg el fog készülni. És hogy igen, most birtokba vettük, és sok család, rengeteg gyerek, cserkés csapatunk van. Tehát nyilván ezek fontos dolgok, vagy ezen dolgozik mindenki a csapatból, hogy ez egy élő közösség legyen.
Ez a templom Fatimai Szűz Máriának van szentelve. Mit adhat ez a máriás lelkület a településnek, az itt élő embereknek?
Erre most még azért nehéz válaszolni. Tehát nyilván a közösségnek ad, mert a közösség nyitott erre, hogy Mária mellé álljon az engesztelésben. Tehát hogy ez egy alakuló dolog, még mindig egy alakuló dolog. Például most a templom szentelés előtt volt egy felnőtt zarándoklatunk. Az én képzeletemet mindenképpen felülmúlta az, hogy 45 ember akart velem jönni Fatimába. A templom szentelés megelőző két hétben. Ez egy nagyon, nagyon meglepő dolog volt. Tehát hogy kinyílnak az emberek erre a titokra, meg akarják érteni. És amikor bejönnek a templomba, és meglátják a feszület alatt a Mária szobrot, akkor valami leesik, hogy miről is van itt szó. Hogy a szűzanya oda hív bennünket, a szenvedő és bennünket átölöl Krisztus elé.